Szeretett testvéreim, bizonyságtételem alapigéjét Pál apostolnak az Efezusi gyülekezethez írt levele 5. részének a 33. verséből olvasom, az utolsó versből. Ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Amen. Kedves testvéreim, talán nem mindenki, aki most itt van az Isten tiszteletünkön, tudja, vagy tudatosodott benne az, hogy az elmúlt hónapok során igyekeztünk végigvenni az egyházunk, a gyülekezeti életünknek különböző területeit, és ezeket a Szentírás fényében, a hitvallásaink tanításának a tükrében úgy elmondani, hogy lehetőleg tisztázzuk, lehetőleg közismerté tegyük azokat a dolgokat, amelyekről mindannyiunknak tudnunk nem csak szabad, hanem tudnunk kell is, és ezek az alkalmak azt is célozzák, hogy a tájékoztatás, az információ áramlás a gyülekezet tagjai között az lehetőleg kiszélesedjen és kiteljesedjen. Ezért igyekeztem elmondani sokszor olyan adatokat, olyan tényeket, olyan dolgokat, olyan folyamatokat, amelyeket a prezsüterek ülésein meg szoktunk beszélni, de a gyülekezet szélesebb nyilvánossága, közösség előtt sokkal ritkábban. Ennek a sorozatnak az egyik állomása a templomi esküvő, az egyházi esküvő, a házasságkötésnek a megáldása, és az előbb hallott igéknek az alapján a teremtés történetben, ahogyan Isten megalkotja, és így kiteljesíti az embert, mint Isten teremtményét, mint Isten képére teremtett lényt, illetve Pál apostolnak a bizonyságtétele, amely az új szövetségben található keresztény házi rendek közül az egyiknek az utolsó mondata. Szeretnénk abba a megvilágításba helyezni a gyülekezeti gyakorlatot, a jegyes pároknak, a házasságot kötőknek a helyzetét, amely kívánatos volna, hogy köztudott legyen, hogy így tudjuk segíteni a házasságra készülőket, gyülekezetünk tagjait, illetve a máshonnan érkezőket is, és hogy mi magunk is, akik talán már túl vagyunk jóval, házasságunk megkötésén évtizedekkel túl vagyunk rajta, vagy akik készülünk erre, tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal. Szertágozó a téma természetesen, ezért mindent nem tudok és nem is akarok említeni, a házasság általános válságát, a társadalmi folyamatokat, azokat nincs most időnk még csak említeni sem, hanem igyekszem megmaradni a református egyház gyakorlatánál, remélve mégis azt, hogy ez mindannyiunknak épülésére szolgál. A templomi esküvő a legjobb példája annak az ellentmondásnak, amelyet sokszor tapasztalunk, amikor a mai magyar társadalomból bárki, vagy sokan legalábbis az egyházzal kapcsolatba kerülnek, hiszen egyrészt nagyon is kitapintható a jelentkező egyes pároknál az az eltökélt szándék, hogy ők mindenképpen templomi esküvőt szeretnének, minden lebeszélés ellenére is. Másrészt pedig, hogy ezt az eseményt, a templomi esküvőt, ezt mindenféle összefüggésből ki akarják ragadni, és nem is nagyon figyelnek arra, oda, amikor megemlítjük nekik, hogy azért ez beágyazódik a gyülekezeti életbe, ez beágyazódik a Szentírásnak a tanításába, ez a legkevésbé sem szokta érdekelni őket, és mindez visszatükrözi azt, amit úgy fogalmazhatunk meg, hogy óriási változások történtek éppen ezen a téren is, a családi és a házasság élet terén is, az elmúlt évtizedekben, évszázadban, itt Magyarországon is. Néhány adatot hadd mondjak, mielőtt az elvi dolgokra térnénk, hiszen ezek is olyan adatok, amelyeket kevesen tudnak. Azt mondhatjuk mindenek előtt, hogy Sukoron, itt a református egyházközségben sok templomi esküvő történik évről évre. Átisztem az anyakönyvet az 1950-es éveknek az elejétől, és ebben látjuk, hogy már akkor is előfordult az 50-es években, hogy éveken át nem volt templomi esküvő, aztán pedig az 50-es, 60-as, 70-es években átlagosan 4-5, vagy általában 4-5 esküvő volt évente. És aztán ez a szám csökkent 1-2-3-ra évente a 80-as évek végétől a 90-es éveken át a 2000-es évek elejéig. Ebben az időszakban a számbeli csúcsot 1961 jelentette, amikor 10 esküvő volt itt ebben a templomban. 2007-től 2013-ig összesen 35 esküvőnk volt itt az egyházközségben. Ebből következik, hogy az átlag az most azt mondhatjuk, hogy évente 5 templomi szertartás, és ez az a szám, amelyre azt mondtam, hogy Sukoron sok esküvő köttetik, ez az a szám, amelyet nem egy budapesti gyülekezet is megirigyelhetne tőlünk, ha tudnák, hogy nálunk ilyen sok eskü van, mert bizony a fővárosi gyülekezetek egy jó nagy részében is előfordul, hogy csak 1-2-3 eskü van egy évben. Még annyit hadd tegyünk hozzá, hogy ebből a elég jelentős számból, a 35-ből, illetve a 36-ból, mert 2006-ban volt még egy, mikor idejöttünk rögtön, összesen 7 vannak azok, akik házaspárok, akiknek legalább az egyik tagja tényleg sukorói, a többiek mind-mind máshonnan érkeznek hozzánk, általában Székesfehérvárról, a Tó környékéről, Budapestről nem kevesen, és volt már, hogy Győrből, sőt Bécsből is jött ide esküdni házaspár. Ez pedig, hogy 7, vagyis évente átlagosan egy sukorói házaspár kéri Isten áldását a templomban házasságkötésére, szintén kimagasló eredmény, ha belegondolunk abba, hogy éppen most kaptam egy tiszántúli régi, hagyományos és erős gyülekezetnek az éves beszámolóját, amelyben úgy fogalmaz a lelkész, hogy idén sem, tehát évek óta egyetlen egy templomi esküvő sem volt, abban a faluban pedig, amelynek a nagy részét a református gyülekezet tagjai alkotják. És egy utolsó adat, hogy a 35 pár, tehát a 70 személy közül, akik itt 2007-től templomi esküvőn részt vettek, 4 voltak azok, akik nem is voltak megkeresztelve sem. Ennél jóval többen, ezt most nem számoltam meg, akik nem tettek konfirmációi fogadalmat, illetve nem bérmálkoztak, hogyha nem reformátusok voltak. Ez az a mennyiség, ezek azok az adatok, amelyek bennünket, mindenképpen arra kell késztetniük bennünket, hogy igenis foglalkozzunk ezzel a kérdéskörrel, és amit mindannyian megtehetünk, és meg is szoktunk tenni itt a gyülekezet közösségében, imádkozzunk azokért, akik ide fordulnak, akik ide jönnek ezzel a szándékkal, akik a jegyes beszélgetések sorozatán részt vesznek, és akik ide állnak az urasztal erre a templom közepére, és itt mondják el a házassági fogadalmukat, itt ígérnek hűséget egymásnak, itt kérik Isten segítségét arra, hogy ebben a fogadalmukban hűségesek lehessenek. Ezek után pedig, hadd említsük meg azokat az nagyon idézőjelbe kell tenni feltételeket, amelyek szükségeltetnének ahhoz, hogy valaki templomi esküvő keretében kérje házasságára, házasság kötésére Isten áldását. Mindenek előtt a mi számunkra az az alaphelyzet, amely évszázadokon át teljesen mindennapi gyakorlat volt a magyar faluban, a református gyülekezetekben is, hogy templomi esküvőre azok jöttek, akik a gyülekezetnek, a helybeli gyülekezetnek teljes jogú tagjai voltak, és így a falu és a gyülekezet közösségében ünnepelték életüknek ezt a nagy eseményét, és ezért természetes volt, hogy mindig teletemplom, mindig a majdnem teljes gyülekezet előtt, mindig a falu közösségének a jelenlétében történtek ezek az alkalmak, az első mozzanattól az utolsóig, sőt azután is, hiszen ebben a közösségben folytatódott a házaspár és aztán a családnak az élete. 1895-ig jogi aktus is volt mindenképpen a templomi esküvő, hiszen az itt kötött házasságokat elismerte az állam is. 1895-től azonban bevezették a kötelező állami anyakönyvezést, és attól kezdve az állami hivatalnok kötötte meg a házasságot, és ezt követve az egyházi gyakorlat pedig úgy fogalmazta át a saját álláspontját, hogy a polgári hatóság előtt megkötött házassága a gyülekezet közösségében, a templomban A lelkész és két tanú jelenlétében kérte a házaspár Istennek az áldását. És ez az az első lépés, amiből ma is kiindulhatunk ki, és ki is kell indulnunk, hogy Isten áldását azt kérheti a saját életére, illetve a házas életére, aki már vallást tett az Istenben vetett hitéről, és ez az első olyan mondat, amin meg szoktak ütközni azok, akik jönnek a templomi esküvőre, hiszen jó nagy részük nem tett konfirmációi fogadalmat, nem tett vallást az Istenben vetett hitéről, és természetesen a bemutatkozás alkalmával is rögtön kiderül, mert rá is kérdezek, hogy a többségük nem is hisz Istenben, és itt sűrűsödik össze az, amit a bevezető első kijelentésben tettem, hogy ragaszkodnak a templomi esküvőnek a megtartásához, de a másik oldalról pedig nagyon keveset tudnak, és még kevesebbet hajlandók megtudni és elfogadni arról, hogy mit is jelent az a szertartás, ami a templom falai között lezajlik majd. Különben, aki nem tesz vallást Istenbe vetett hitéről, az hogyan kéri, hogy olyan valakinek az áldását az életére, akiről azt feltételezi, hogy nem is létezik. Ezért aztán az elmúlt 2-3 évtizednek, mert attól kezdve erősödtek meg ezek a folyamatok, de legnagyobb dilemmája volt a lelki pásztoroknak a mi egyházunkban, hogy vajon a konfirmáció nélkül házasságkötés a jelentkezőkkel mi legyen, és vannak, akik azt mondták, hogy kijelentették, hogy konfirmáció nélkül nincsen templomi esküvő, tehát mindenképpen konfirmálniuk kell a házasságkötés jelentkezőknek. A lelkészek másik része pedig szinte meg sem kérdezi, és azt mondja, hogy mindegy, örüljünk, hogy jönnek egyáltalán a templomba fiatalok, örüljünk, hogy még kérik a közreműködésünket, és ezért akármilyen állapotban is vannak, elvégzik a templomi esküvőnek a szolgálatát. Én a két gyakorlat közöttit választottam, és mindig el szoktam mondani a fiataloknak, hogy mi is volna az ideális állapot, és mindig fel is szoktam ajánlani azt, hogy ha most még a házasára készülve úgy gondolja bármelyik, hát az érintett fél, hogy konfirmációi fogadalmat tenne, akkor felajánlom ennek a lehetőségét, jöjjön beszélgetés sorozatra, és aztán tegyen fogadalmat, de soha nem feltételként szabom meg, hogy ha nem, akkor nincs esküvő, hanem úgy, hogy akár az esküvő után is sor kerülhet erre a konfirmációi fogadalomra. Sokan elfogadták ezt és éltek ezzel a lehetőséggel az elmúlt évek során, az utóbbi időben viszont egyre inkább azt tapasztalható, hogy nem mutatnak erre hajlandóságot, hanem inkább visszautasítják ezt a lehetőséget, amelyet annak a jegyében, hogy legyünk őszinték egymáshoz, és ne kényszerítsük egymást olyan fogadalomra, amelyet nem gondol komolyan az illető, tulajdonképpen becsülendő, de mégis furcsa azért olyan helyzetben itt állni az urasztalánál, hogy nem keresztjén az illető, vagy nem tett konfirmációi fogadalmat, és ugyanakkor pedig a fogadalom szövege úgy kezdődik, hogy ő a Szent Háromság Isten színe előtt esküszik arra, hogy hűséges lesz. Hogyha nem keresztjén az illető, ahogy mondtam, voltak ilyenek is, akkor egy olyan bátortalan jelzést adok a jelenlévőknek is, hogy nem kedves keresztjén, nem keresztjén férfi testvéremnek vagy nőtestvéremnek szólítom, hanem kedves testvéremnek szólítom, mint egy jelezve csupán azt, hogy ő ennek a feltételnek nem akart, nem tett eleget. A második, amit meg kell említenünk, amikor a templomi esküvőkről beszélünk, az két véglet, amellyel az idejövők általában, hát nem előítélettel, hanem ilyen gondolattal jönnek. Az egyik az, hogy nagyon sokakban úgy él, ahogyan a római egyház tanítja, hogy a házasság az szentség, és ennek megfelelő felkészültséggel érkeznek, nevezetesen, hogy pont azért jönnek ide, és nem a római egyházhoz, a vegyes felekezetek, mert azt remélik, hogy itt valahogyan könnyedebben vesszük a házasságnak a kérdését. A másik véglet pedig, akik csupán a mulatozást látják, hogy egy keresetlen szót használják itt az egész eseményben, és hát ennek a sorába tartozik ez a szép szertartás, amelynek, hogy meglegyen az érdekében, igyekeznek megfelelni azoknak a kívánalmaknak, amelyeket megfogalmazunk ezzel kapcsolatban. És hát ide kívánkozik, még bár nagyon távol áll az eredeti felállástól, hogy üzletté vált az esküvés, a lakodalom az elmúlt évtizedek során. Nagyon jól tudjuk, hogy vannak, akik ebből szép hasznot húznak, és ennek az üzleti áramlatnak, körfogásnak a keretében valahogy helyt kellene találni a templomi szertartásnak is. A szülők, illetve hozzátartozók részéről, barátok részéről, taruk részéről pedig leginkább azt lehet tapasztalni, hogy egyfajta szentimentalizmussal közelítenek az egész eseményhez, és tulajdonképpen ebben menekülnek annak az érdekében, hogy elkerülhessék az igazi tartalommal való szembenézést, hiszen nagyon sokszor tudjuk, és ez az a témakör, amit most nem is akarok említeni, hogy a társadalmi folyamatok miatt tényleg ez egy szinte jelzésérzékű, szimbolikus esemény, de a tartalmába már nagyon kevesen mernek igazán belegondolni. Ezért aztán a jegyes oktatás, amelyet így fogalmaz még az istentiszteleti rendtartásunk is, a jegyes oktatás valójában olyan beszélgetés sorozat, amelyben én is igyekszem őket arra késztetni, hogy merjenek nyugodtan belegondolni ebbe az élethelyzetbe, amiben most ők vannak. Merjenek nyugodtan a tartalmi részére is időt szakítani, nem elsősorban a templomi szertartása, hanem a kettejük kapcsolata, hogy eddig hogyan alakul, hogy most milyen állapotban vannak, hogy mi várható ettől, mi lesz évtizedek múlva, hogyha ők most összekötik az életüket, és talán ez az a területe ennek az egész témakörnek, amelyben azt lehet mondani, hogy sikereket érhetünk és könyvelhetünk el, mert nagyon sokszor ezt elmondják, hogy tényleg legalább ezen a 3-4 alkalmon meg utána időt szántak arra, hogy egymással is őszintén beszélgessenek a kapcsolatukról, annak az értelméről, a tartalmáról. Ez az, amit a már elköszönő házaspárok a templomi szertartás után megírják, vagy SMS-ben elküldik, vagy telefonon elmondják, hogy ami maradandó nyomot hagyott bennük, az nem elsősorban a templomi szertartás, hanem elsősorban ez a beszélgetés, ennek a lehetősége, és hogy ezzel ők is élhettek. Jegyes oktatás során természetesen tisztázzuk azt, hogy mi hitvallásunk szerint nem szentség a házasság, ugyanakkor pedig azt is, hogy a fogadalomtételt azt mégis komolyan kellene venni, és hogy a mi oldalunkról az egyházközség, a lelkipásztor és Isten természetesen maga komolyan veszi ezt a fogadalmat, amit elmondanak, komolyan veszi az ő szándékukat, olyannyira komolyan, hogy szeretné is megáldani azt, és ettől kezdve igazából rajtuk múlik az, hogy hagyják-e, hogy az Úristen megáldja, és hogy mennyire áldja meg az ő házasságukat. És természetesen a bibliai történeteket, amikből részletet olvastam fel, illetve az apostoli tanításból, amiből Pál apostolnak egy mondatát olvastam fel, ezt is igyekszem hangsúlyozni nekik, hiszen ez arról szól, amit nagyon kevesen értenek meg a Szentírásból, hogy Isten az embert egyenlőnek teremtette, és ezért a házastársak közül sincs senkinek sem joga arra, hogy a másikon uralkodjon, hanem ott lehetne igazán megvalósítani azt a szeretett közösséget, amelyre maga a Szent Háromság Isten közössége ad példát az embernek. A templomi esküvő, és ez a harmadik pont, amit szeretnék elmondani, a templomi esküvő régen gyülekezeti alkalom volt, ahogy erre már utaltam az előbb, de azt jelentette, hogy nem lehetett leülni a templomban, amikor esküvő volt, hiszen mindenki a legjobb értelemben vett kíváncsisággal jött, és jó kívánságokkal jött, és ismerősöknek az esküvőjére jött, hiszen a faluban mindenki ismerte egymást, a gyülekezetben mindenki ismerte egymást, ezért együtt örültek. A legszembetűnőbb változást itt láthatjuk, tapasztalhatjuk, most azt mondhatjuk, hogy nem gyülekezeti alkalom többé a templomi esküvő, és ez nem csak Sukoron van így, hanem más helyeken is, hiszen egyre kevésbé ismerik a gyülekezeti tagok a házasulantókat, idegenekről van szó, mondjuk ki, mert ez az igazság, azok pedig, akik eljönnek a templomi esküvőre, ők igazából nem gyülekezet, hanem csupán a násznép, amelyik nagyon sokszor semmit nem tud a templomi esküvőről. A legtöbben, vagy nagyon sokan életükben először járnak templomban, először foglalnak helyet templomban, ezért a lehető legnagyobb kíváncsisággal érkeznek ide, hogy mi is történik most majd itt, milyen egyáltalán egy templom belülről, milyen az, hogy szól az orgona, jé, hát a lelkész is húsvér ember, eddig azt hitték, hogy valami megfoghatatlan távolságban élő pap, és a nász nép, nek van a legkevesebb alkalma arra, hogy megértse egyáltalán, hogy miről van itt szó. Amit a jegyesekkel meg tudunk beszélni, amit ők talán a legközelebbi családtagjainak némiképp tovább tudnak adni, arra a nász népnek, az itt lévőknek igazából nincsen esélyük, nekik az adatik mindössze, hogy a bibliai textusból, a prédikációból és az imádságból valamit megsejtsenek. És ehhez tartozik az, hogy mert nem gyülekezet, hanem nász nép van itt a templomban, nincsen gyülekezeti éneklés sem, csak nagyon-nagyon kivételes alkalmakkor, mint most augusztus 3-án átélhettük nagy örömmel. Nincsen gyülekezeti éneklés, nincs, ami így összetartsa a nász népet, az úgymond gyülekezetet, és igazából az úr imádságnak az elmondása is alkalomra alkalom megfigyelhetően gyengül, hiszen egyre kevesebben vannak, akik el tudnák mondani kívülről a mi atyánk kezdetű imádságot. Mindezeknek a közepére érve azt mondhatjuk, hogy a templomi esküvő mégis az evangélium hirdetésének, az örömhír elmondásának az egyik kiemelt és minősített alkalma, amikor egyrészt a nász nép, akik itt vannak, mégis hallhatnak a Szentírásból, Isten üzenetéből valamit, és a hozzáfűzöttekből, és leginkább pedig a házasságot kötő, tehát a jegyes pár, őnekik van alkalmuk arra, vagy nekünk van alkalmunk arra, hogy őnekik mégis meg tudjuk fogalmazni, fel tudjuk mutatni az evangéliumnak a tartalmát. Szeretett testvéreim, mindezeket így áttekintve, meghalva és megtudva, én azt gondolom, hogy nekünk mindannyiunknak egyre buzgóbban kell imádkozunk azért, hogy egyrészt megmaradjanak ezek a szép adatok, amelyeket soroltam, hogy jöjjenek, hogy legyenek olyan fiatalok, akik házasságot akarnak kötni, akik ezentúl még templomi esküvőt is szeretnének, és imádkozni azért, hogy akik ilyen szándékkal közelednek, azok kapjanak legalább annyit az evangéliumból, amelyik ott marad a szívükben, ott marad a gondolataikban, és valamikor később, amikor szükség lesz rá, akkor mégis tudják, hogy hova fordulhatnak segítségért, támogatásért, hogyha pedig arra van szükség, akkor igazi mentővért, hiszen tudjuk, hogy a megkötött házasságoknak a száma csökken, a válások száma viszont nem csökken, tehát az egyre kevesebb megkötött házasságból is a körülbelül a felét néhány éven belül felbontja a világi bíróság. Szeretett testvéreim, Pál apostol bizonyságtétele arról szólt, az első századnak a szintén nem mindig teljesen egyértelmű, hanem sok tekintetben zűrzavaros korában, hogy Isten szándéka, bármilyenek is az emberi, a társadalmi állapotok, mindig világos. Kijelentette azt, Istennek az a szándéka, hogy a férfi a feleségét, a feleség a férjét, a házastársak egymást tehát tiszteljék, szeressék és becsüljék. Az evangéliumnak ez a tanítása, ez a bizonyságtétele nem változott az elmúlt évszázadok során sem. Ugyanaz ma is. A mi feladatunk az, hogy ezt elmondjuk a fiataloknak. Hiszen az ilyen tartalommal megkötött házasságok, az ilyen tartalommal élt családi élet az, amely erős lehet, amely a környezetében is áldásokat terjeszt, és amely a társadalomnak igazi teherbíró, tehervállaló alapkövévé, építőkövévé válhat. Mi pedig azt tehetjük hozzá, hogy a templom esküvővel kapcsolatban elérhetjük azt, hogy a fiataloknak, akik, ahogy mondtam sokszor, szinte az első megkeresésük az egyház felé, jó emlékeket adjunk, hogy az idegenkedésüket, a távolságtartásukat a templommal, az egyházzal, Istennel szemben valamennyire csökkentsék, és amikor pedig legközelebb eszükbe jut a templom, az egyház, Isten, akkor jó emlékeik legyenek. mi pedig imádkozzunk értük azért, hogy akik tudjuk, hogy az Úr rendelése a házasság, hogy azoknak az életét is Isten áldása kísérje, akik maguk még ezt nem tudják, maguk még ezt nem hiszik, de azt érzik, hogy valamilyen támogatásra, valamilyen segítségre, valamilyen kísérésre az elkövetkezendő évtizedekben nekik is szükségük lesz. Mi tudjuk azt, hogy Isten dicsőségét szolgálhatja az ember élete, leginkább azzal, hogyha hűséges marad fogadalmaihoz, leginkább azzal, hogyha a bajban Isten segítségét kéri, leginkább azzal, hogyha a férfi és a nő együtt, mint ember, Isten képmásaként az Úr dicsőségét hirdeti, valósítja meg és éli meg egész életében. Kiki, amit megtehet itt közülünk, tegye meg, biztassa, bátorítsa a fiatalokat, és ahogy mondtam már többször, imádkozunk értük rendszeresen. Amen.